Kedves testvéreim, elmélkedésünk során, menet közben, majd egyéb igék után el fogunk érkezni ehhez az igéhez, amelyet Péter második leveléből olvasok, néhány szót olvasok az első fejezetből. Az ő isteni ereje megajándékozott minket, hogy isteni természet részeseivé legyünk. Kedves testvéreim, ezeken az estéken néhány félreértést fogunk tisztázni. Bőven van részünk ilyesmiben, bizonyos esetekben minket értenek félre mások, más esetekben másokat értünk félre mi. Bátran kimondhatjuk azt, hogy sokkal több a félreértés ezen a világon, mint amennyi az értés. A teológiától a marxizmusig, a forró szerelemtől a hűvös tudományokig minden teli van félreértéssel, több a félreértés, mint az értés. Ebből a nagy félreértés világból mi most egy körre szorítkozunk, a vallásos világban jelentkező félreértések körére. Azt fogjuk tisztázni, hogy az Isten és az ember közti kapcsolatban miféle félreértések szoktak jelentkezni. Tehát beszűkítjük a kört a saját területünkre, a vallás világára. Ha a tudomány szó anyagából veszünk kölcsön szakkifejezéseket, akkor így mondhatjuk a félreértést, hogy az igazából nem más, mint kommunikációs zavar. Az egyéb területeken jelentkező félreértéseket így mondják, kommunikációs zavar. Van valaki, aki egy másik valakivel közölni akar valamit. Kommunikációs zavar áll be, úgyhogy nem sikerül ez. Vagy azért, mert az üzenet el sem érkezik a másikhoz, vagy azért, mert útközben eltorzul, és mire odaérkezik, nem azt veszi a vevő, mint amit adott az adó. Ilyesmi a kommunikációs zavar. Egyszerű példát vegyünk, valaki telefonálni akar valakinek. Számtalan kommunikációs zavar támadhat, csak példákat mondok. Megtörténhetik, hogy kicseng a telefon, de az illető nincs otthon. Valami mással van elfoglalva, másút van, nem jöhet létre a kommunikáció. Pedig kicseng a telefon. A másik lehetőség. Lehet, hogy otthon van az illető, kicseng a telefon, de olyan izgalmas a krimi, hogy azt mondja, nem érdekel, nem veszem föl a kagylót. Kommunikációs zavar. Annyira betölti a krimi, hogy nem veszi föl a kagylót. De megtörténhetik, hogy izgalmas ugyan a krimi, kicseng a telefon, idegesen oda megy, fölveszi gyorsan, jó szóval megbeszéltük, holnap 2 órakor találkozunk az Astoria aluljáróban, és idegességében nem veszi észre, hogy a másik 7 órát mondott, ő meg 2 órát értett. Az egyik kimegy 2 órára, és nem talál ott senkit, a másik kimegy 7 órára, és nem talál senkit. Kommunikációs zavarok állanak elő. Nos, testvéreim, ilyenféle zavarok állhatnak elő akkor is, amikor Isten keresi a kapcsolatot az emberrel. Kommunikációs zavarok állnak elő, és az lesz a dolgunk, hogy ezt a folyamatot elemeiben végig kísérjük. Az iménti példa, a telefonálás példája egy nagyon leegyszerűsített séma. Ennél sokkal bonyolultabb természetesen az Isten és az ember közti kommunikáció és annak a sokféle zavara. De azért az alaptörténés mégiscsak így van, hogy Isten akar közölni valamit, és az vagy el se érkezik az emberhez, vagy útközben eltorzul, és így előáll egy félreértés, valamiféle kommunikációs zavar. Tehát ezeken az estéken nyomon követjük ezt a kommunikációs folyamatot, elemeiben megvizsgáljuk, és úgy igyekszünk helyre igazítani, amennyire emberi szónak, gondolatnak, igazságnak ez hatalmában áll, helyre igazítani a félreértéseket. Tehát kezdjük ott, hogy Isten. Előre bocsátom itt, hogy ezeken az estéken, amikor én kimondom ezt a szót, hogy Isten, én a Jézus Krisztus atyára gondolok. Arra az Istenre, akit Jézus Krisztus jelentett ki közöttünk a legtökéletesebben, én és az Atya egy vagyunk, mondta és mondhatta. Aki engem látott, az látta az Atyát, mondta és igaza volt. Tehát amikor én azt mondom, hogy Isten, akkor a Jézus Krisztusban kijelentett Istent, mennyei Atyánkat gondolom. Tehát Isten. Akar egyáltalán közölni valamit az Isten? Kezdjük itt a kommunikációs probléma fölfejtését. Akar-e valamit közölni az Isten? Milyen a gondolatunk Istenről? És milyen a Bibliának az üzenete Istenről? Elég a sok ige közül csak ezt a csodálatos nyitányt, nyitó mondatot olvasom a János evangéliumából. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. És így is folytathatjuk, és ige volt az Isten. Vagyis a Biblia tanítása szerint az ige, a közlés, a kommunikáció Istennek nem esetleges lételeme, hogy tudnék enélkül is kerek egész önmagában, Isten önmagában, és ha úgy tartja kedve éppen, hát kiszól ebben az önelégséges, zárt Isten létéből, és belebeszél egy kicsit a világ dolgaiba, aki így gondolkozik, az már eleve rosszul gondolkodik Istenről, mert a Szentírás szerint Istennek a lényege az, hogy ige, logosz, értelmes kommunikáció. Vagyis az Istennek a lénye a sugárzás, mondjuk ezzel a modernebb kifejezéssel. Az Isten sugárzó Isten, önmagát örökké közlő, szívesen, jókedvűen közlő, sőt, ha szabad az Istenről így beszélni, létének törvénye az, hogy sugárzik az Isten, sugárzó Isten az Isten. Tehát ő néki eleme, élet eleme az, hogy közli magát. Ám, de nem a természeti törvény értelmében, ahogyan a napnak eleme az, hogy sugárzik. Akiről beszélek, az a Jézus Krisztus atya, ismét hangsúlyozom, és ennek a Jézus Krisztusnak az életéből néhány szabályt, néhány fölismerést ki lehet vonni a kommunikációs konstellációkra nézve. Most én nem részletezem ezt, majd bizonyára visszatérünk később erre, de ezt a kifejezést fogadjuk el, hogy van kommunikációs konstelláció. Van olyan áldott kommunikációs konstelláció, amikor szinte zuhog, árad az Istenből a kommunikáció, de van elleneset is, egy rossz kommunikációs konstelláció, amikor nem szólal meg az Isten. Erre nézve is csak két példát, mondom, a Jézus Krisztusban az Istent lehet tanulmányozni és szemlélni. A Jézus örében fölvonultatnak hamis tanukat ellene, és azok mondják a hazugságot Jézus ellen, és fölszólítják Jézus, hogy feleljen ezekre a vádakra. A főpap felállt, és így szólt Jézushoz, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. Jézus perében a hamis tanúskodás után olyan kommunikációs konstelláció állott elő, hogy Jézus hallgatott. Aztán van egy másik jelenet a passió történetben, átküldik Jézust Heródeshez. És ott meg azt olvassuk, amikor Heródes meglátta Jézus, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Íme egy másik kommunikációs konstelláció. Jézus egy szót nem válaszolt neki. És igenis vegyük tudomásul, hogy jól lehet az Isten létének az alaptörvénye, a sugárzás, a kommunikálás adódhat olyan konstelláció, amikor Isten minden zaklatásra, kérésre nem válaszol. Ha mondjuk valaki modernül, mondom a témát, ha valaki azt mondja, hogy a modern tudomány ezzel, meg ezzel, meg ezzel az érvel kétségtelenül bebizonyította azt, hogy nincs Isten. Na hát Isten, most akkor mutasd meg, hogy mégiscsak vagy. Ez például egy olyan modern kommunikációs konstelláció, amire egy árva isteni rezdülést nem fog kapni senki. Tehát ennyit az Istenről, létének alaprendje az, hogy sugárzik, adja önmagát, a világ mindenséget betölti önmagát Isten sugárzással, és adódhatik olyan konstelláció, amiben hallgat ez az Isten, mert ő nem természeti törvénynek van alávetve, még az Isten sugárzásában sem, hanem szabad döntésének enged, és vagy közli magát magasabb és magasabb szinten, úgy mint logosz, úgy mint isteni intelligencia, vagy úgy mint agapé, úgy mint mindeneket átölelő végső szeretet. Az ő kommunikációinak vannak minőségei, vannak fokozatai, de mondom, konstellációktól függ szabad isteni döntés. Jól lehet alapvető akarása, öröme az, ha magát közölheti. Most innen menjünk át a másik pólusra, az ember, az, aki veszi, veheti, vagy nem veszi, vagy torzultan veszi az Isten közlését. A Bibliának egyik alapvető tanítása az, hogy megromlott a kapcsolat ember és Isten között. Vagy akár így is mondhatjuk, megszakadt a kapcsolat az ember és az Isten között. Óriási viták zajlanak mind a mai napig a teológusok között arra nézve, hogy milyen mértékű a kapcsolatnak ez a megromlása. Mennyire radikális, mennyire szinte-szinte gyógyíthatatlan ez a kapcsolat. Emlékszem, mikor fiatal teológus voltam, akkor robbant ki egy nagy vita Barth Károly és Brunner Emil között, és a vitának ez volt a témája, Anknüpfungspunkt. Kapcsolódási pont. Van-e Anknüpfungspunkt Isten és az ember között? Brunner Emil azt vallotta, hogy igenis megromlott az ember, és mégis maradt kapcsolódási pont Isten és az ember között. Erre Barth egy dühös választ írt, meg is jelent füzetben, lehet olvasni az egész füzetnek egyetlen felkiáltó jeles szó, a címe Nein! Nincsen semmiféle Anknüpfungspunkt. Na hát csak mondom, hogy zajlik a vita napjainkban is, nemzedékünkben is, van-e vagy nincs. Testvérek, az bizonyos, hogy megromlott. Az bizonyos, hogy nagyon megromlott, és ahogy én tanulgatom az újfajta gondolkodást, megpróbálom Barth és Brunner igazságát nem mint ellentétet, hanem mint egymás segítő polaritást megérteni, és akkor hiszem közelebb jutok az isteni igazsághoz. Vagyis valóban jobban megromlott ez a kapcsolat, mint gondolnánk, embereknél lehetetlen szinte az, hogy ők maguk feltornázzák magukat az Istenhez, hogy ők a vezetéket helyreigazítsák, megjavítsák és elrejtsák a kontaktust. Jobban megromlott, mint gondolnánk, és mégis az az igazság, hogy amikor az Isten jelez, amikor kicseng az Isten telefonja, igenis föl kell venni az embernek a kagylót és a fülihez tenni, vagyis valamit tennie kell az embernek is ahhoz, hogy létrejön a kapcsolat. Így lesz polaritásban egységessé a Barth és a Brunner igazsága. Igenis egyedül az Isten kezdeményező munkája segíthet, de az embernek is fülihez kell emelni a kagylót. Na, itt maradjunk csak annyiban, hogy megromlott, nagyon megromlott az Isten és az ember közötti kommunikációnak a gyakorlata, és ennek az egyik nagyon szomorú és nagyon mutatványos fejezete az, hogy kialakult a vallás. Tudnék, a legtöbb vallás úgy alakult ki, hogy az ember valójának a mély rétegeiből, ahova már ő maga se tud lehatolni, létének a mély rétegeiből kivetített valamit az égbe, azt összeszerkesztette és elnevezte Istennek. És a továbbiakban ezzel az Istennel kommunikál, magyarán szólva önmagával kommunikál. Önmaga létének a mély rétegeit fölvetítette az égbe, és vallásosság címén igazából önmagával kommunikál. Megalkotja az Istent. Ez az Isten rendszerint nagyon stram Isten, olyan belevaló Isten, igazságos Isten, szent Isten, bűngyűlölő Isten. Ez az Isten a jókat megjutalmazza, a bűnösöket megbünteti. Ez az Isten vigyáz a világrendre. Csodálatos Isten képet vetít föl az ember az égbe, csak egy baja van, hogy nem ilyen az Isten. Viszont az ember sűrűn kommunikál ezzel az Istennel, liturgiát csinál, vallásos gyakorlatokat végez, és így tovább. Tehát itt látszik a kommunikációs zavarnak a tragikuma, hogy az ember, Németh László használta ezt a kifejezést, hogy az emberben van üdv ösztön. Gyógyíthatatlanul kívánkozik üdvösségre az ember. Üdv ösztönről beszél Németh László, hogy van az emberben üdv ösztön, és ha ezt nem tudja megélni, akkor ő maga lebonyolítja az üdv menetet. Isten csinál, üdv utat csinál, járja ezt az üdv utat, és ez az egész a kommunikációs félreértésen belül van. Ez az igazság, ez a megrendítő valóság, testvérem, és ha ezt egy kicsit átéljük, akkor igazán kell, hogy kezdjen reszketni bennünk a lélek, hogy de Isten, de hát lehetséges az, hogy évtizedek óta esetleg én ezt csinálom? Lehet, hogy az én atyáim vetítették föl az égbe azt az Istent. Én már készen kaptam azt az Istent, aki nem Isten, akit én tisztelek, akinek én engedelmeskedem, és lehetséges az egész? Na hát testvérek, bizony nagyon lehetséges és nagyon valóságos a kereszténység nagy tömegeire nézve ez érvényes. Több a félreértés, mint az értés a keresztény gyülekezetekben, a keresztény a Szentegyházban is. Eddig a mélységig kell leszállni, ha igazán helyre akarunk igazítani némely félreértést. Na de hát hol kezdjük akkor a helyreigazítást? Most testvéreim, le kell szállni az alapkérdéshez, kicsoda az ember? Kicsoda az ember? Ha az ember létét valamennyire megértjük, akkor kezdhetjük kontrollálni, hogy igazi kommunikáció történt-e, vagy pedig csak látszat önmagával beszélgető kommunikáció. Kicsoda az ember? Legizgalmasabb kérdés. Ma már egyre szélesebb körökre gyűrűzik szét ez a kérdés. Kicsoda az ember? És erre különböző feleleteket kapunk. Ma már avatag nagyon az a felelet, hogy az ember a legfejlettebb állat. jól lehet, nem szabad megfeledkezni legszentebb gerjedezéseinkben sem arról, hogy az emberben bizony van állat. Az emberben van állat, de ez a felelet, hogy az ember a legfejlettebb állat, ez rossz felelet. Ennél nem lehet megállni. Jön a nemes humanizmus, amelyik azt mondja, hogy igen, az emberben van állat, de az emberben van ember is. Most ne firtassuk, hogy hogyan alakult ki, évmilliók során kialakult ez a valaki, akit embernek nevezünk, ez minőségi ugrás az alatta lévő élő lényekkel szemben. Van az ember, és az emberben van valami egyedülálló, speciális humánum, és az ember tehát ilyen két rétegű valaki, van benne állat, és van benne ember. És ez az ember, ez magasrendű, ez kultúrát alkot. Ez az ember, ez a világot hatalmába keríti, megszervezi a társadalmat, és így tovább. Tehát az emberben van állat, és van ember. Ez egy nemes humanizmus, és azt kell mondani, hogy és nem igaz, félreértés. Keresztény ember ezt nem valhatja. A keresztény ember még valamit mond, azt mondja, hogy az emberben van állat, az emberben van ember, és az emberben van Isten. Benne van az emberben valamiféle isteni mag, valami az Istenből benne van az emberben, és minden emberben, és létének nem esetleges eleme, hanem alkotó eleme, konstituáló eleme. Úgy ember az ember, hogy amennyire van benne állat, annyira van benne ember is, és ugyanannyira van benne Isten is. Állat, ember és Isten, görög szavakkal szoktuk mondani, szarx, a hús test része az embernek. Ez a biológia törvényei szerint működik nagyjából, de persze fölötte van a psziché, az emberi elem, amelyik meghatározza a biológiai folyamatokat is jelentős mértékig, és a psziché fölött van a pneuma, a szellem, az Isten az emberben. És itt érkeztünk el ehhez az igéhez, amit az elején olvastam. Két csodálatos görög kifejezés van ebben a felolvasott néhány szóban, isteni erő és isteni természet. Theia dynamis, ez az egyik, a másik theia physis, ez a másik. A gondolat az, hogy kisugárzott az isteni dynamis, a theia dynamis, isteni erő ránk ragyogott, ránk sugárzott, és mozgásba hozta, életre támasztotta az Isten magot bennünk, és kibontakozott az isteni természet mi bennünk. Ez volt az első keresztjének bizonyságtétele. Isteni dynamis árat rejánk, és a bennünk szunnyadó isteni magot életre támasztotta. Félreértésekről szólva, most már szinte rangsorolom, vagy legalábbis egymás mellé állítom a félreértéseket. Most három félreértést mondok, mindezek alapján, amit eddig mondottam. Tehát az első félreértés az, hogy az ember csak magasrendű állat, illetve az ember ember csupán. A keresztjén vallomás, átélés, az igazi keresztjén átélés az, hogy van bennem állat, van bennem ember, humánum, és van bennem egy titokzatos elem, van bennem Isten. Akinek kevés a Biblia, annak hadd olvassak most Szenekától valamit. Megjelent magyarul is Szenekának egyik szép gyűjteménye, leveleinek a gyűjteménye. Kortársa volt Jézusnak, Péternek, Pálnak, abban az évben született minden bizonnyal, amelyikben Krisztus Urunk, annak a Nérónak az áldozata, akinek valószínűleg Pál is, Péter is az áldozatává lett a 60-as években Krisztus után, tehát kortársa ezeknek, és figyeljük meg, hogy ez a Szeneka, aki nem tudott Jézusról, nem volt tanítvány, de Istentől áldott ember volt, bölcs ember volt, úgy készült a halálra körülbelül, mint Szokratész annak idején, tudván tudta, hogy mi következik rejá, és fölkészült nemesen, emberi módon, csodálatosan a halálra. Ez a Szeneka ilyeneket ír. Nem finnyásak az istenek, nem irigyek, maguk közé eresztenek, és kezüket nyújtják feléd, miközben felfelé haladsz. Csodálkozol, hogy az ember az istenekhez megy, az Isten jön az emberekhez, sőt, még közelebb az emberekbe. Igaz szív nincs Isten nélkül. Isteni magok vannak az emberi testben elszórva. A jó talajba hullanak, az eredetihez hasonlóan csíráznak ki. Tessék, először is figyeljünk föl arra finomságra, hogy először beszél Istenekről, és amikor a döntő igazságot mondja ki, akkor egyes számba beszél az Istenről. Az Istenek nem irigyek, kezüket nyújtják, hogy közeledj feléjük. Az Isten jön az emberekhez, sőt, még közelebb az emberekbe. Mert isteni magok vannak az emberi testben elszórva. Hát én nem vitatkozom Szenekával, ő többes számba mondja, isteni magok vannak elszórva. Én egybe ölelem ezt, azt mondom, hogy isteni mag van az emberben. És félreértés, ez a nemes kettősség, hogy állat és ember van bennünk. Ez a keresztény hármasság igaz, állat, ember és Isten van mi bennünk. Ez tehát az első félreértés. A második félreértés ebből következik, ha maradunk félreértésnél. Itt most már a kereszténységről mondok egy általános mondatot, majd ezt részletezem a továbbiakban. Félreértés az, hogy az a kereszténység, hogy az emberben lévő ember hajlong a fölötte lévő Isten uralma alatt. Pedig így szokták a kereszténységet megélni, meghirdetni. Ember vagyok, ember voltomban meghajolok a fölöttem lévő Isten előtt. Ez az Isten rendszer messze van, szent, úgy, ahogy az imént mondottam. Kereszténység egyenlő az ember legnemesebb részeivel együtt meghajol a rajta kívül lévő, a fölötte uralkodó Isten előtt. Ez félreértés. Az igazság ezzel szemben az, hogy az emberben föltámad az Isten. És ez az Isten, ez a benne szunnyadó isteni mag kicsirázik, föltámad, életre támad, és ez a benne élő Isten munkába veszi az emberben lévő embert, és az emberben lévő állatot is. Itt van az egyik legsúlyosabb félreértés az egész kereszténységben. Nem meghajlunk ember voltunkban a fölöttünk lévő Isten előtt, hanem engedjük, hogy végre életre támadjon bennünk az Isten, és ő vegye munkába a bennünk lévő embert és állatot. Talán érthetetlen ez, amit mondok, de akinek van füle hallásra, az remélem meghallja az igazságot, kommunikáció Isten és ember között. Hogy is történik? Úgy történik, hogy a világot betöltő Isten beszélgetni kezd a bennem szunnyadó és ébredező Istennel, vagyis Isten beszélgetni kezd önmagával, de úgy, hogy engem az ember, mint teljes értékű partner bevon ebbe az önmagával való beszélgetésbe. Hát ez vagy nagy bolondság, vagy nagy igazság. Én átéltem ezt, hogy milyen nagy igazság, hogy az Isten, a mindenséget betöltő Isten, a bennem ébredező, Istennel beszélgetés engem személy szerint bevon ebbe a beszélgetésbe, nem szolgaként, hanem gyermekként, sőt, egyenrangú partnerként. Ezt majd részletezni kell a továbbiakban, hogy de hát akkor hogy is vagyok én ember? A kívülem lévő Isten, a bennem levő Istennel beszélget, és én betársulok ebbe a beszélgetésbe. Igen, valami ilyen csodálatos dolog embernek lenni, testvéreim. Hát itt van a második félreértés. Nem hajlongani kell kifelé, hanem valami módon elhárítani azokat az akadályokat, amik miatt még nem tudott életre támadni bennem az Isten, aki pedig bennem van. A harmadik félreértést is mondom, ehhez azonban előre bocsátok egy kis történetet, ami velem történt nyáron, egyszerű eset, csak a szimbolikus ereje miatt mondom el. Nyár volt, csend volt, fáradt voltam, pihenni szerettem volna. Szerettem volna kiiktatni az embervilágot, ezért egy csöndes délutánon lecsaptam a villanyórának a biztosítást, hogy ne csengethessenek, kihúztam a telefon dugóját, hogy ne telefonálhassanak, és lepihentem. És alig töltöttem néhány percet, egyszer csak fölriadok arra, hogy ököllel verik az ajtómat. Mit lehetett tenni, kikászolódtam és kinyitottam az ajtót. Ököllel verte valaki, annyira sürgős volt, hogy beszéljen velem. Na mi ebből a lényeg? Így mondom, testvéreim, a kommunikáció a között meg közötte nem az volt, hogy ököllel verte az ajtót. Az, hogy ököllel verte, az igénylése volt a kommunikációnak. Aztán, amikor ajtót nyitottam, akkor lett a kommunikáció. Na most ezt azért mondom, testvéreim, mert az Isten időnként ököllel kér kommunikációt. Ököllel veri az ajtódat. Ez fájdalmas dolog szokott lenni. De ne tévesszük össze azt, hogy Isten ököllel veri az ajtót, azzal, hogy kommunikáció. Az, hogy ököllel veri az ajtót, az előkészítése az utána következő kommunikációnak. Nagyon sok embernél ez a baj, hogy összetéveszti a dolgot, ököllel verte az ajtót egy betegséggel, halálesettel, megaláztatással. Tehát ilyen az Isten. Hát látjátok, ilyen az Isten, ököllel közelített hozzám. Pedig ez azt jelentette, hogy kihúztad a dugót, kikapcsoltad az áramot, nem tud az Isten másként közeledni, pedig valami sürgős, valami fontos kommunikációja volna neked, hát nem tud más csinálni, mint hogy ököllel veri az ajtót. Ez a harmadik nagy félreértés, testvéreim, hogy azért, mert te megszakítottad az Istennek a kommunikációs lehetőségeit, és annyira szeret az Isten, hogy ilyen úton jön, hogy ököllel zörgeti az ajtót, azért ne gondold azt, hogy most a haragos Isten, a könyörtelen Isten, ítélő Isten jött, hanem arra gondolj, hogy hát nem tudott másként közelebbre férkőzni, most már figyeljek, hogy mit is akar tehát mondani, miután ököllel zörgetve ébresztett rá arra, hogy itt van és beszélgetni akar velem. Íme ma este három félreértést tisztázzunk, testvérek. Az ember nem kettős, hanem hármas valóság. Isteni mag van benned, testvérem. Isteni mag van benned, akár megmozdult, akár nem. Ha megmozdult, akkor gondolom velem együtt dicsőíted Istent azért a teia dynamiszért, azért az Isten sugárzásért, amelyik ezt életre támasztotta. Ha nem, mondom neked az evangéliumot, testvér, több vagy, mint test, és több vagy, mint ember. Isten vagy. Egy szikra az Istenből, egyedi változatban. Erről majd még beszélgethetünk. Ez egy csodálatos dolog, hogy az Isten az egy önmagát adja én belém, és az úgy lesz, ahogyan a Jézus emberi és isteni természete van. A kalcedóni zsinatnak egy gyönyörű, talán a legzseniálisabb keresztény fogalmazás 20 évszázad óta, hogy elválaszthatatlanul és elegyítetlenül. Bennem van az Isten, úgyhogy az úgy Isten, hogy én vagyok, és úgy vagyok én, hogy Isten, elválaszthatatlanul és elegyítetlenül. Bennem van az Isten, abban az isteni magban. Első félreértés, ha csak kettőnek látod magadat, vedd figyelembe, tanulj meg, hogy harmadik is vagy, Isten van benned egyedi variációban ez a csodálatos ember létben. A másik, tehát nem hajlongani kell ember voltodban, úgyhogy közben szunnyad az isteni valóság benned, de te valami vallásos emberséggel hajlongasz a magasan lévő, trónoló Isten előtt. Nem kifele kell közeledni az Istenhez, hanem befelé. Befelé az Isten, az, aki beljebb van önmagadnál, és még beljebbről akar behatolni a te belső önmagadba. Jézus Krisztus valami ilyesmit akart. Ez a második tehát. És a harmadik az, hogy ha netán annyira szeret az Isten, hogy a te konok elzárkózásod után ököllel zörget, vigyázz, nem ez az Isten igazi gesztusa, ez az előkészítő gesztus, ami után jön és jöhet és jöjjön az igazi kommunikáció, amikor végre beengeded és elkezd beszélgetni veled. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mi szeretnénk védekezni ellened alázatossággal, ezzel a hamis alázatossággal, hogy túl sok ez nekünk, túlságosan nagy igényű ez a tanítás, elég nekünk az, hogy az állati létből egy kicsit fölemelkedünk ember közelségbe. Kérünk, édesatyánk, hogy emelj minket e hamis alázatosság fölé, és adj nékünk bátorságot, hogy szembenézzünk csodálatos, igazi önmagunkkal, amennyire állat, annyira Isten is az ember csodálatos hármasságban. Édesatyánk, köszönjük, hogy a külső világban, a te kijelentéseden kívül is mindenütt adtál jelzést arról, hogy isteni magvak vannak az emberben. Emelj túl minket, ami keresztény kicsinyességünkön, önteltségünkön, ha tudjunk dicsőíteni téged, hogy Szenekán át és filozófusokon, keleti és nyugati tudósokon át megjelentetted ezt a misztériumot, hogy isteni magvak vannak az emberben. Isteni mag van bennem. Emelj minket erre a boldog tudatosságra, hogy több vagyok én, mint amennyit eddig megéltem. Segíts, édesatyánk, hogy csöndesen, áhítattal magunkba fogadjuk most ezt a misztériumot, hogy te élsz mi bennünk, és te beszélgetni akarsz önmagaddal mi bennünk, úgy, hogy minket a magunk töredékes, teremtett ember voltában is bevonsz a te tulajdon beszélgetésedbe. Amik talán csak értelmetlen, zűrzavaros szavak most nekünk, segíts arra, hogy belső megtapasztalás által fénylő, ragyogó igazsággá legyenek mi bennünk. Szentlélek Isten, mi bennünk munkálkodó, belső lét magunkat, igazi ön magunkat ébrezgető Szentlélek Isten, munkálkodjál mi bennünk, adj nékünk átélést arról, hogy örök életünk van, isteni természet lett a mi osztályrészünk, mert Jézus Krisztus közénk hozta, nékünk ajándékozta a mennyei Atya ajándékát. Könyörülj rajtunk, Szentlélek Isten, és áldj meg minket. A szavakat csöndesítsd el, és a valóságot mozdítsd meg mi bennünk. Jézus nevében kérünk. Amen.